Szerinted vajon Balázs megüti a J-Link szintet?
Hát, nem tudom, igazából amit hallottam tőled, miközben most itt megnézted, nem tudom, negyed óra alatt az adást, nem feltétlenül. Hát,
azért az túlzás, hogy megnéztem, csak megnéztem.
Vagy igazából róla nem sokat mondtál.
Hát igen, mert ő kb. Annyira se érdekelt, mint a celebek, hanem engem csak az érdekelt, hogy mely játékokat hozzak át. De ez a kérdés éppen azért merült fel bennem, mert Jane Lynch például nyert most egy kreatív Emmyt, azáltal, hogy ő a házigazdájának a műsornak. Mi pedig a múltkor ugye összehasonlítottuk ezt a két nevezetességet, és hát tetszik tudni, felmerült az emberben a kérdés, hogy akkor ezek után most Balázs is tudna nyerni egy Emmy-díjat, avagy sem. Legyünk őszintén, azért Emmyt nyerni műsorvezetőként nem lehet olyan ötöngős feladat szerintem. De azért nekem még mindig vannak kételjeim afelől, hogy Balázs azok közé tartozik, akinek lehetősége van bármilyen szinten is nyerni egy Emmyt, mint műsorvezető.
Balázs nem akkor a legtöbb műsorvezetés.
Na, illetve ennek a rekordját már úgyis ő tartja.
Hát persze.
Tehát figyelj, ki volt az a műsorvezető, aki Magyarországon a legtöbb műsort vezette valaha Vágó Istvánon kívül?
Szerintem ennyit még ő se?
Hát szerintem se, legalábbis nekem az elmúlt 20-30 évből nem emlik ennyi műsor. Na mindegy, hát van valami ilyesmi, úgyhogy majd mindjárt beszélgetünk arról, de előtte gyere át szombat este, jó? Jimmy Ennyi, Brand New Voice.
Balázs megüti a J-Link szintet.
Ezt már kérdeztem az előbb.
Hát jó, de ezt írt a címnek is.
Na jó, mert ez egy hatalmas kérdés, ami leginkább foglalkoztatja Magyarországot, hogy így néztem a twitteres sajtót, meg a... Jó, mondjuk olyan twitteres sajtó, mint olyan nem is létezik Magyarországon, de érted, mire gondoltam.
Jó, visszaolvastál a Twitteren, én.
Igazából már 3 napja nem néztem Twitteret. Nem, tehát számomra ez a műsor egyébként az egy ilyen hihetetlen dolog, mert ugye múltkor beszéltünk arról, hogy én ezt mondtam neked, hogy ez a műsor ez csónélkül átültethető magyarra, csónélkül sikeres formátumba öltető. Ezzel szemben még nem derült ki semmiféle nézettségi mutató a dologból, tehát ebből kifolyam, mi abból indulunk ki, hogy ez a műsor azonban nem sikeres tekintve, hogy már egy hétfő dél van. És még mindig semmi információ nincs a nézettségével kapcsolatban, úgyhogy... Nem, de egyébként azt az videó magyarázza nekem, hogy én évek óta próbálok rávenni arra, hogy nézd a Hollywood Game Night-ot, mert egyszerűen marha mókás műsor, meg tényleg az a tipikusan könnyed játék. Jó, tudom, hogy te nem vagy ez a játékos típus, meg játékos alkat. Erőtezem egyébként, hány ilyen játék game show-t néztél egyébként, amikor felnőttél, meg ilyesmi? Vagy a Szerencsekerék meg volt még?
Szerencsekerék, persze, azt nagyon szerettem.
Mi változott? Mert szerintem az elmúlt 10 évben, amikor volt abban az 1-2 évben a sztorin, akkor már nem volt ugyanaz, nem?
Nem, abszolút nem. Szerintem egy-kettőt láttam, amit belenéztem, hogy azt mondom, műsorvezetők is ugyanazok voltak elközel, vagy legalábbis volt átfedés. Igazából nem tudom, hogy mi változott. Lehet, hogy egyszerűen csak elmúlt a varázsa ennek a műsornak, vagy hogy elmúltak azok az idők, amikor ez a műsor igazán tudott működni, vagy nem tudom igazából.
Mindegy, azért elég bizarr, mert szerintem minden majd végig nagyon-nagyon könnyen adaptálható, nagyon működőképes formátum a Szerencsekerék, még igazából valahol egy marha jó műsor is minden szempontból. Szóval igen, ez az élet nagy örök rejtélyei közé tartozó téma szerintem.
Hát ez biztos.
Hogy vajon miért, vagy minek tudtatod be azt, hogy hát ennyire nem jött be a dolog. Na mindegy. Most akkor itt van nekünk az a Hollywood Game Night-nak a magyar verziója, a Gyertek át szombat este. Az én első kérdésem az ugye az volna, hogy miért nem nézed a Hollywoodot, tehát érted?
Nem tudom, igazából ez itt jó kérdés. Egyet láttam eddig, mert még egy van terve, igazából mind a kettő Jenna Elfen volt róla, ezért.
Te várj, akkor láttad az idejét?
Azt még nem, a tavalyit láttam, de az idei is, az idei van tervben.
Nagyon jó. Egyébként nagyon jó volt, ő nagyon-nagyon jó pofa.
Igen, ha ő egyébként állandó lenne, akkor biztos, hogy nézném.
Dehogy néznéd.
Dehogy nem.
Dehogy néznéd.
Alig várom, hogy állandó legyen valamiben.
Egyébként az a nagyobb bizarr ebben a Gyertek át szombat estében, hogy ordít róla, hogy licensz műsor, ordít róla, hogy az amerikai nem sok, tehát nagyon sok mindenben kötötték az ebbet a karóhoz, és azért érzed rajta azt, hogy a magyarok viszont addig próbálták kedvük szerint formálni az amerikaiaknak az elképzelését a műsorban kapcsolatban, amíg a szét nem esett. Tehát díszletben jóformán Balázs Nappalia ugyanúgy néz ki, mint Jerry Lynch-é. Na most az én kérdésem...
Tehát, hogy laknak.
De ez úgy létezik, tehát én eddig azt hittem, hogy csak a mi világunkban fordulhat elő az, hogy Jerry Lynch és Balázs egy mondatban szerepel. Erre kiderül, hogy egy környezetben laknak?
Tehát, hát úgy tűnik.
Tehát azért ne rögtessük már ennyire magunkat meg, mert azért ez már tényleg az a kategória, amire nem igazán lehet mit mondani szerintem. Na mindegy, hát ha Jill Lynch korrepetálja Balázst, hogy...
Nem mondjuk, ez lehet.
De figyelj, így legyél humorosabb, mert ez ami vicces. Amit te csinálsz, az ripacskodás és semmi több. Című dolog, na mindegy. Aztán ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a játékok zömét is áthozták. Na most szerintem azok a játékok, amik ez a kicsit Picasso-t behoztak egy az első adásba, meg a... Nem érted fel a címeket, amiket mondtam a játékokra, mi?
Azt hittem, hogy télöttek, ezzel pötyögtél valami.
Hogy pötyögtem, én pörgettem.
Azt hittem, hogy azokat írod közben, hogy megnézed a címet, leállítod, felírod, és akkor mész tovább.
De hogy ezért mondtam neked.
De most mondtad.
De hogy most mondtam, mindegy. Szóval már önmagában azok a játékok, amiket választottak, ugye volt a Kicsi Picasso, meg a Hirtelen Halál, meg a... Hú, nem is tudom, mi volt ez, amikor, amikor a fejhallgatót rettették az ember fejére, és nekik a játékosnak el kellett mutatni neki a dalcímét.
Ne süketelj, azt hiszem, azt mondtam.
Ah, igen, az volt még. Meg azt hiszem, talán még egy játék volt, ami... De mindesetre nem számoltam ötöt. Te számoltál ötöt?
Akkor ő lehetett, szerintem.
Volt ott?
Szerintem annyi volt. Talán.
De ne számolt be a bónuszkört, az utolsót, a ja. Memória játékot, mert az nem számított a bónusz.
Ja, akkor szerintem ilyen négy. Ja.
Igen, tehát ami viszont változás volt, az, hogy itt nem az volt, hogy ki volt jelölve a csapatkapitány és mellé a sztárok, hanem itt az volt, hogy meg volt két csapatba szedve a sztárbrigád, és utána volt az, hogy bejött az emberke, az átlagi emberke, akinek pedig csapatot kellett választani. Te meg ott állsz, és azon tűröd, hogy ez most mi? Tehát annak még értelmes lenne, hogy bejön valaki, bejön egy celebritás, és akkor utána érted az emberke választ. Ja, hogy melyik csapatba menjen, tehát hogy gyere hozzám, vagy gyere hozzám, és akkor utána a celet választod, hogyha nagyon muszáj, de ez is csak időhúzás. Mint ahogy ez is időhúzás volt, mert az első 10 percben nem volt játék. Tehát...
Igen, ez is durva.
Hát azért ez is nagyon durva, mert Amerikában az körülbelül az 4.-5. perc környékén már van játék, és az első perc az megkapásból ilyen az adás legjobb pillanataiból való kis összevágás, vagy szezon legjobb pillanataiból való összevágás. Uh-huh. Ami egyébként csak megalapozza a hangulatot, meg tényleg hogy a közönség tapsolása, hogy feltüzeli az embert meg. Na mindegy. A lényeg az, hogy ez volt az egyik ilyen nagyon nagy változtatás, ezen túl szerintem olyan nagyon nagy, nagyon durva változás nem volt, és én nem fedeztem fel semmi olyan nagyot, talán csak az utolsó játékkör volt, ahol nem az volt, hogy kétszerednek kellett, vagy egyszerednek kellett elmutogatnia, vagy körülírnia a hírességet, mint ahogy ez az amerikaiban van nagyon okosan, hanem itt helyette azt csinálják, hogy szavakat kell az átlagembernek körülírnia, amit a három sztárnak meg kell jegyeznie. Na most, hogy ez a játék, ez így ki kell találni és meg kell jegyezni. Na most, ez a játék, ez honnan a francból került elő, azt én el nem tudom kérdezni, mert egyszerűen ennél nagyobb baromságot ritkán látni. Hát még tévében. Úgyhogy ez szerintem bőr az a kategória, amit nem igazán tudsz hova tenni, hogy ez a játékra mi szükség van. Na mindegy. Helyette beszélgessünk kell más dolgokról. Tegnap mutattam neked egy gyönyörű hangfelvételt. Szerintem beszélgessünk kicsit arról.
Igen. Nagyon tanulságos volt egyébként.
Na, mesélj!
Megtudtam például azt, hogy mivel foglalkozom. Én eddig azt sem tudtam ilyen pontosan megfogalmazni, hogy ebben elhangzott.
Na, mesélj! Mivel foglalkozol?
Hát, mint kiderült, én feliratokat írok át szinkronszínészeknek. Erről én nem tudtam. De ez nagyon jó.
Ugye, szerintem is egy tökéletes leírása annak, hogy mivel is foglalkozom.
Hát tulajdonképpen igen.
És élvezed?
Persze, nagyon. Hát főleg most, hogy már tudom, hogy mit csinálok. Ez így 3 év után ideje volt.
Csak 3 éve?
Hát tudj, ilyen formában 3 éve, igen.
Wow, azért nem semmi hallod. Beszéljünk kicsit az NFL-ről. Mert hogy elkezdődött a szezon. A mi csoportunk pedig, hát sokkal keményebb lesz egyébként valahol talán, mint amire számítottam. Még nem néztem meg a highlights-okat a többi meccsről. Mi például szerintem nálunk, tehát mi sokkal jobban kezdtünk, mint az elmúlt években. Tehát az én bizalmam emiatt ingott meg igazából. Tehát egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott meccset láttunk, ami kicserélődött, ahol ahol olyan játékosokat vesztettünk el, illetve engedtünk el, akik szerintem kulcsfontosságok voltak a Super Bowl nyerésben. És akkor, ha belegondolsz, ott van nekünk, ha belegondolsz, igazából nekünk senki másra nincs szükségünk, mint egy Brady kaliberű irányítóra, egy Gronk kaliberű, hát nem tudom, mire lehet nevezni dologra, meg egy Edelman, biztos kezű Edelmanra, és ennyi. És már is meccseket tudunk nyerni. Tehát figyelj, nekünk ennyi kell a győzelemhez.
Hát ez nem olyan sok.
Hát nem, abszolút, figyelj, három ember megveri az ellenfél tizenvalahány játékosát. Úgyhogy van okotok rettegni szerintem. De egyébként nem tudom, hogy te nem nézted meg a csütörtök esti rangadót, nem? A szezon nyitott. Jó meccs volt, jó meccs volt a Steelers ellen. Nem sokon múlott a dolog, de ha azt nézed, hogy Brady nem érte, tehát Bradynek 32 passz kísérlete volt, és ebből 25 sikeres átadása. És ebből a 25-ből 19 zsinórba ment. Ez pedig franchise rekord is egyben, tehát azért így nyitotta a szezont. Akkor utána tegyük hozzá azt, hogy Gronknak volt 5 elkapása. Most nem is emlékszem hirtelen, hogy hány yardot ért, de az biztos, hogy az 5 elkapásából 3 az touchdown volt. Tehát azért érez már át, hogy mennyire, nem tudom hova tenni, milyen csapatnak kelleted ahhoz, hogy Gronkot ne próbálni. Jó, Gronkot nem lehet levédeni, tehát ezért jön a Gronk. Azért ezt muszáj tényleg kijelentenünk. Aztán ott van Edelman is, aki biztosan bevethető egyébként mind a harmadik pontban. Neki volt egyébként a legtöbb elkapása a mérkőzésen, méghozzá 11 elkapása volt, és ez összesen 91 yardot ért, hogy valami. 97 yardot ért, igen. És Gronknak volt 94 yardos elkapása, és abban az egyik az 54 yardos társadal volt. Szóval... Úgyhogy ezért nem tart. Tehát nálunk a támadósorra szerintem semmiféle panasz nem lehet. A védelmünk nem volt annyira a toppon. Ez viszont nagyon határozottan kimerem jelenteni. Ott még bőven lesz szükség fejlődésre, illetve arra, hogy összeálljon a dolog. Viszont ha azt hiszed, hogy Roethlisbergernek volt 38-ból 26 jó átadása, 351 yard és egy társadalom, egy interception-t ért el. Egyébként szerintem annyira nem voltak rosszak. Tehát ha azt nézzük, hogy nálunk Lewis futott a legtöbbet. 15 futással 69 yardot ért. Míg De Williams a másik oldalon 21 futásra 127 yardot futott, tehát azért nálunk a védelem az nagyon gyenge. Ebből a szempontból a futásunk pedig még mindig nagyon gyenge. Tehát mondom, Brady 288 yardot passzol, szóval... Mindegy. Szóval a csoportársaság szerintem idén is összejöhet, viszont sokkal keményebb lesz a csoport, mint amire számítottunk, méghozzá azért, mert te elmondod, hogy miért.
Hát például azért is, hogy mindenki győzelemmel kezdte.
Ez eddig így van.
Igen, és... Nem néztem bele egyébként a másik két mérkőzésbe, de úgy tűnt, hogy mindkettőn igazából elég meggyőző fölénnyel nyertek a csapatok. Tehát könnyen lehet, hogy itt aki elkezd botlani, azután aki is esik, hogy legalábbis nagyon nehéz lesz visszakapaszkodni a többiekre.
És az olyan, hogy durva, hogy jövő héten lesz már erről lehetőség, ugyanis mi játszunk a Bills ellen.
Igen, utána meg szerintem mi.
Nagyszerű.
És utána meg a Jetszel, úgyhogy ez igazából nagyon fontos két meccs lesz majd.
Igen, egyébként ez szerintem egy marha izgalmas történet lesz, nagyon sok szempontból, mert szerintem mi el fogjuk verni a Bills-t, és a Bills el fog verni benneteket. De pont azért én tőletek meg a Jetsztől félek nagyon. Holott az elmúlt pár évben, amikor mi csoportmeccset vesztettünk, akkor az általában Bills-től jött. Vagy mindig a legváratlanabbtól, és azért a Bills én most nem mondanám azt, hogy annyira váratlan lenne a dolog. Függetlenül, hogy szerintem egyébként marha váratlan lenne tőlük kikapni. Hát figyelj, tehát ha belegondolsz, annyira nem is rossz a Billsnek az irányítója, mert Taylornak 19 adásából 14 volt sikeres és 195 yardot és touchdown-t ért. Tehát, és hozzáképes meg ott van Andrew Luck, aki 49-ből 26-ot sikeres átadással rendelkezett, 243 yardot és 2 touchdown-t ért el. És ott állsz, és nem érted, hogy mi történt Luckkal. Tehát ő, akire azt mondják, hogy ő a következő Manning, ő a következő nagy Rodgers, Aaron Rodgers, és ő a következő nagy-nagy sztárja az NFL-nek, és valószínűleg már idén akár Super Bowl-ba is juthat. Na most itt az ember azért nagyon elgondolkozik, hogy vajon tényleg ez a Colts eljuthat-e a Super Bowl-ig, holott mindenki oda várja, még én is. Hogyha nem mi, akkor szerintem a Colts az, akinek van esélye. Nem, de egy folytasd. Legyen elég annyi, hogy Rex Ryan nagyon megemberelte a Bills-t.
Igen, hát ez biztos. Én szóval nem tudom, milyen folytasok, de sokkal felkészültem, hogy sokkal több mindent tudsz.
Hát annyira azért nem, de tegyük hozzá, hogy én az első fordulóban néztem 3 meccset, szóval.
Hát jó, akkor már csak azért is.
Valószínűleg. De az nem a Bills-nek meg a Colts-nak a meccse volt, holott nagyon érdekes, mert ott például lágkapásból interception-en indíthat. És utána pedig be is váltotta a Bills, ez kegyetlenül. Ami egyébként azért nagyon vicces, mert volt ugyanilyen azon a meccsen, amit én is néztem. Melyik volt az a meccs? Azt hiszem a Green Bay Chicago találkozón volt olyan, hogy mind a két irányító eladta a labdát, és mind a kettőből touchdown csináltak. És azért az valahol marha vicces, hogy ennyire sikerül meg tehát kapásból visszahordják társadalomra a dolgot. Tehát szerintem ez marha vicces, mint a mai napig.
Igen.
Nem, de egy folytasd. Te mit láttál a játékotokban?
Fú, gyakorlatilag a tavalyi év összes szenvedését, meg a jó pillanatokat is igazából, mert tényleg az első két négy, az nagyon rossz volt. Tehát gyakorlatilag a második végén jött az első, jöttek az első pontok. Addig szinte, mint hogyha pályásra lett volna a csapat, hogy nem tudom, nagyon szét volt esve igazából mindenki, úgy tűnt. A Redskinsnek meg hát minden össze, hogy gyakorlatilag azt csináltak meg, amit akartak. És igazából többet is megcsináltak volna, csak sokat elbénáztak.
A Redskins egyébként nagyon érdekes, mert ha jól emlékszem, akkor ő például náluk az irányító az nem is RG3 volt.
Nem,
ami sokkoló, mert igen. Hogy amikor ő bekerült, ő folytatták a NFL-be, akkor mindenki azt mondta, hogy ő lesz a franchise irányító. És ezzel szemben annyi sérülés szenvedett össze, és annyira jelentősen romlott a teljesítménye, hogy tulajdonképpen évek szenvedését követően őt tették meg a harmadik számú irányítónak, ami azért durván megalázó. Tehát azért, hogyha kicsit jobban vigyáznak RG3-re, szerintem ő valahol máshol még akármi lehetne. És azért akadnak olyan NFL csapatok, amelyikre ráférne egy RG3 kaliberű irányító.
Hát igen, ez is érdekes. Sokat mutatták őt egyébként.
De pontosan azért, mert teljesen megalázó, hogy a harmadik számú irányítónak jelölték meg.
És én nem is tudom egyébként, hogy mennyi esélye lesz visszakerülni, mert igazából Kazinc nem játszott rosszul. Tehát úgy különösen szerintem nem indokolná semmi, hogy lecseréljék őt.
Hát maximum szerintem sérülés esetén még akár.
Úgy, igen.
De amúgy másképp nem hiszem, hogy bármiféle komolyabb keresnivalója lehetne. A pályán, ami azért valahol nagyon-nagyon elkísérítő szerintem.
Hát mindenki.
Nem, de gyorsan pár szót még azokra a két meccsre, amit én néztem. Az egyik az a Green Bay-Chicago találkozó volt, ami az egyik legnagyobb NFL rökrangadó, ahol hát tulajdonképpen soha nem tudom azt, hogy ki lesz a befutó végül. És igazából nekem a Chicago játéka sokkal szimpatikusabb volt, mint az elmúlt években. Szerintem ott pozitív irányba történt előrelépés. És az első fél időben nagyon durván tartották a lépést, tehát nagyon sokszor fordult az állás. Aztán valahogy a második fél idő már inkább a Green Bay-nek kedvezett, és onnantól kezdve voltak nagyon-nagyon durván jó megmozdulásai a Chicagónak, de igazából túl nagy zicserek voltak, és ami mindig lenni szokott, az hogy Cutler az egy elég erőteljesen középszintű irányító, ez visszaköszönt elég erőteljesen, és onnantól kezdve szegény Chicagónak esélyesen volt, hogy bármelyik komolyabb álmot szövögethessen itt, úgyhogy így el is vesztették 31-23-ra a találkozót. Aztán gyorsan rohanjunk át a többi találkozó eredményén is, ami eddig megtörtént. Ez ugye a Kansas City végül csak 27-23-ból, de egyébként nagyon-nagyon meggyőzően játszott a többnyire végig a találkozót, hiszen ott is nagyon durva különbségek voltak. Aztán a Carolina 29-re vert el a Jacksonville-t. Majd, ahogy te is mondtad, már a Jets elverte a Browns 31-10-re, ami megint csak nagyon-nagyon biztató. Ugye, hát ugye ez kellett, hogy Rex Ryan-t elküldjék a francba onnan. Aztán a Seattle-Saint Louis mérkőzés nagyon izgalmasan alakult, méghozzá hosszabbításban nyert csak a Rams, és 34-31 arányban egy mezőnygóllal sikerült eldönteni a találkozót. Azért ez szerintem egy olyan dolog volt, amit senki nem számított volna.
Igen, ez nem brutális mesét tűnt, párszor mutattak részletet belőle, amikor volt valami emlékezetes történés, de te mindig valami nagyon örült dolog történt.
Hát igen, tehát azért az a meccs, ez tipikusan az, ahol amire senki nem számít arra, hogy egy kos elver egy tengeri pacit, vagy minek hívják, nem?
Hát ja.
Tehát tulajdonképpen a kos felöklelte a tengeri pacit.
Hát abszolút.
És azért ez durva. Nem mindegy, aztán ugye a Miami elvert a Washington 17-10 arányba, ahogy ezt hallottátok Luke beszámolójából, aki nagyon-nagyon felkészült. Aztán New Orleans kikapott az Arizonától méghozzá 31-19 arányban, ami egyébként megint csak azt jelenti, hogy New Orleansnek idén sem lesz túl sok mindent a tejbe aprítania, míg az Arizonának megint lehetnek álmai, mint hogy tavaly is voltak. Aztán a Detroit végül egy nagyon-nagyon szoros küzdelemmel kikapott a Chargers-től, méghozzá 33-28 arányban. Hát ez egy kicsit valahol vállaton volt, de valahol pedig ez a papírforma még mindig. Aztán a Baltimore-Denver találkozó az egy brutális meccs volt. Én azt néztem, valahol nagyon vártam a vasárnapi meccsek közül, valamiért ezt vártam leginkább, mert ugye a legnagyobb kérdés ennek a szezonnak az, hogy milyen állapotban Peyton Manning. Két óriási kérdés volt az NFL irányítóval kapcsolatban ebben a szezonban. Az egyik az volt, hogy Bradyt mennyire viselte meg a 7 hónapos tárgyalásokra járás, a másik pedig az, hogy a majd 40 éves Peyton Manning milyen formában van. Hát jelentem, ennél szarabb formában nem tudna befejezni a karrierjét. Tehát ez már tényleg az a kategória volt, amikor semmi nem jött össze neki, és igazából futni sem tudtak, és igazából azok a társadalmak is, amiket ők csináltak, az is inkább a védelem bravúrjának, illetve hát Talib labdalopásának tudható be, semmint Manning zseniének, aki egyébként szerintem brutálisan gyenge volt. Tehát ha azt nézed, hogy 175 yardot csinált, nem passzol touchdown-t, és 40 átadásából csak 24 volt jó, azért az nagyon durva. Azért mégis egy Peyton Manningről beszélgetünk. Hát és igen. Egyébként Flacco sem volt annyival jobb, mert neki meg 32-ben 18 sikeres átadása volt 117 yardért. És mind a ketten dobtak egy interception, illetve Flacco kettőt is. És a másodikkal dőlt el a találkozó. Tehát azért ez tipikusan egy olyan meccs volt, amit a védelem nyert meg a Denvernek, méghozzá nagyon-nagyon nagy fölénnyel. Ami azért is nagyon brutális, mert a Baltimore-nak és a Denvernek nagyon-nagyon hasonló és pokolén erős a védelme. Viszont ez a Broncos nem fog sokáig menetelni a rájegyzésben sem, hogyha nem javul meg Manning játéka, már pedig az előszezon második felét követően ő nagyon-nagyon gyenge. Úgyhogy izgalmas lesz látni, hogy vajon mi történik vele. Aztán mi történt még? A Cincinnati elverte az Oaklandet 33-13 arányba, szintén nagyon-nagyon meggyőzően. Ez is egy olyan dolog, amire szerintem nem sokan számítottak, viszont ennél sokkal meglepőbb volt valahol az, hogy a Tennessee a Tampa Bay 42-14 arányban páholta el. Hát igen, tehát Tennessee megerősödött, talán lehet ezt így fogalmazni. Aztán az utolsó örökrangadó, ami a vasárnap este játszottak, az pedig a Giants és a Cowboys közti találkozó volt, ahol most Romónak állt a zászló, és 27-26 arányban éppen hogy elverték a New Yorki gárdát a texasiak. Azért ez se semmi, de hát ugye itt soha nem lehet, hogy itt pillanatoként fordul a történet. Na mindegy, ennyit az NFL-ről, helyette beszélgessünk más dolgokról, mint például arról, hogy Stephen Colbert végre beült a jó öreg David Letterman székbe, egy teljesen új díszlet, teljesen új főcím, de maradt az Ed Sullivan Theater, mint helyszín, tehát maradtunk New Yorkban. Egy kérdésem van, téged mennyire érdekelnek a talk-show-k?
Ez érdekes, hogy igazából én úgy kimondottan sosem néztem egyiket se, de viszont amikor tudtam, hogy valaki olyan volt, vagy lesz benne, aki érdekel, vagy érdekel, amiről szó lehet, akkor azokat megnéztem. De akkor is csak azt a részletet belőle, nem az egész műsor.
Egyébként ebben nekem ez volt az, ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy egész műsorokat én sem sokat láttam, talán csak néhányat még sok-sok évvel ezelőtt, meg Leno utolsó adását, aztán most Letterman utolsó adását. Szerintem egy-kettőt láttam talán Fallontól is, de úgy soha nem érdekeltek annyira a talk-show-k. Méghozzá pontosan azért, amit az elején csinálnak ezeknek a műsoroknak, mert szerintem az valami borzasztó, amikor van az elején a 20 perces nyitó monológot, meg ez a poénkodjon, meg fussunk át a híreken vagy történéseken, meg a blablabla című dolgok, és akkor utána meg marad kevesebb, mint 20 perced arra, hogy két-három emberkével beszélges.
Igen.
Ezt soha nem értettem. Tehát szerintem toksónak pont az lenne a lényege, hogy oké, hogy kell egy showman az élére, kell egy showman, aki elviszi a hátán, kell egy showman, aki eladja a poénokat, kell egy showman, aki értékesíti a kiadott zicsereket, és kell egy showman, akire az emberek visszatérnek minden este. Na most Stephen Colbert féle show műsor szerintem nagyon-nagyon más lesz, és másnak is kell lennie valahol, mint ami volt a Letterman. Mert Letterman, ő a szórakoztatás koronázatlan királya volt. Colbert, az ahonnan ő jön, illetve az ő múltja, az egy sokkal komolyabb és talán tartalmasabb talk show-t vetít előre. És szerintem igazából én ezt éreztem az első adásában is, hogy George Clooney volt a vendég, illetve egy politikus is, és hát tulajdonképpen rengeteget poénkodott Donald Trump-al is. Uh-huh. Ami egyébként nagyon jó volt, mert egyébként el ez a bátor magát kézzacskó nyúlráúval az adás alatt, szóval a csávóban van potenciál, maradjunk ennyiben. Ami bennem igazából megkérdőjezett, az, hogy még George Clooney-val is valami nagyon komoly témáról beszélgetett. Ez tök jó, de engem totálisan elvesztett, és egyébként, ha megnézed a nézettségét, ami megint csak egy hatalmas kérdés volt, hogy vajon bejön-e a dolog, ez úgy volt, hogy az első estét, ahogy papírforma diktálja, megnyerte a csávó, aztán onnantól kezdve felon, hát tulajdonképpen visszavette a vezetést. Szerinted hosszú távon ki fog diadalmaskodni? Felon, vagy ez az új csávó?
Szerintem felon.
Mert szórakoztatóbb?
Nem tudom, mert igazából Colbertet nem is felem, de felon tudom, amiket láttam, szerintem abban szórakoztató volt, igen. Most nem mondom, hogy Colbert nem az, mert tőle semmit nem láttam, úgyhogy nem tudom megítélni igazából.
Én úgy vagyok vele, hogy szerintem Colbert vicces, tehát ő nagyon-nagyon jó pofa, meg neki tényleg a Colbert riportja, az mindenféleképpen csak pár adást láttam belőle, de az úgy nagyon jók voltak. Meg mondom, nekem igazából az első 20 perc már sem volt vele semmi bajom, azon túl, hogy egy kicsit hosszúnak éreztem ezt a felvezetést, meg voltak nagyon-nagyon jó poénok, tehát nekem a kedvenc poénom ettől függetlenül az volt, amikor fölhívta Jimmy Fallont. És például Fallon meg benne volt ebben az adásban, és szerintem az mocskos újja volt, hogy szia, te most ne szavar, mert épp adásban vagyok, tehát megkérdezted, hogy nálad most ki van. Nálam, mit tudom én, ki lesz. Ó, nálam egy George Clooney. Na, király, jó adás neked. Tehát ez nagyon-nagyon működött meg, ez tényleg nagyon vicces volt. Viszont ezen túl az olyanhoz poént egy kicsit Donald Trump-ot túlnyújtották. Aztán onnantól kezdve pedig egy kicsit talán túl komolyá vált a beszélgetés, ami egyébként jó, amire szerintem Amerikának nagyon nagy szüksége van. És ebből a szempontból Colbert nagyon-nagyon jót fog tenni a Tonight Show-nak. Viszont bennem felmerül a kérdés az, hogy meg hát az interjút nézed, az is sokkal jobb. Tehát ő tipikusan az a csávó, aki egyszer tud vicces lenni, és komoly is tud lenni. Tehát Colbert minden szempontból egy remek választás szerintem erre a szerepre, és ő tényleg most ott van, ahol neki lennie kell. Viszont én is azt mondom, hogy Fallon az, aki hosszú távon befutó lesz. Nem feltétlenül azt mondom, hogy Fallonról fog mindenki beszélni, viszont a nézettséget biztos, hogy ő fogja hozni.
Igen.
Ha meg nem, akkor beveti az atombombája Justin Timberlake-et. Mint hogy tette ezt egyébként Colbert második estényen. De hát hiába, Amerikát is úgy kell manipulálni, ahogy nem szégyelled. Egyébként megnézted az adását Colbertnek?
Nem, még. Nem.
Logikus, hát végül csak két napja mondtam, de sem baj.
Jó, de tegnap meg tök más mondta, hogy tök más lesz az egész adásban, aztán nem is azzal.
Na jó, de mondtam, hogy ez mindenféleképpen, mivel ez esemény.
Jó, hát legalább te megnézted.
Még nem értem a végére, de azért jó utolhatok.
Te negyed órát megnézel egy 50 perces műsor, most már ezt fog kiderül.
Csak a magyar. Külföldivel azért nehezen megy. Tehát még a 42 perces Hollywood Kémenetet is megnézem 40 perc alatt, vagy 38 alatt.
Tehát... ez az se rossz.
Szócsen róla, tehát abban is vannak ilyen üres járatok, amikor a sztárokkal beszélgetnek. Ne érts félre, nekem sem bajom nincsen egyébként azzal, amikor a sztárokkal poénkodnak, mert szerintem kell bele, meg tényleg az a szórakoztatás. De most, hogy játékos műsor nézel, az utolsó dolog, ami engem érdekel, az hogy mi van a sztárral. Tehát, hogy mit jön promotálni.
Igen.
Ott én a játékot akarom látni. Tehát azért mondom, hogy minden adásban vannak egy-két ilyen percek, amiket át lehet pörgetni. Meg érdemes, és meg kell is valahol átpörgetni, szerintem ezeket. Azért, hogy igazából jók legyenek. Na, de kezdjünk el beszélgetni a heti témánkról, ami ugye a ZenFM mellett beszorult még, az pedig a kreatív emmik, ugyanis kiosztották, ha jól veszek, akkor szombaton osztották ki a kreatív emmiket. Számodra melyek voltak az igazán fontos kreatív emmik?
Nekem igazából tökre meglepett az egész, hogy most volt, mert utána kiderült, hogy igazából maga a nagy gála az nem most volt, hanem majd most vasárnap lesz. De én megzavarodtam, én csak annyit láttam Twitteren, hogy ebben is ott mindenkit, vagy mutatott csomó, mert ilyen emis ruhákban, és akkor én tökre megzavarodtam, hogy akkor ez most volt ezek szerint.
Nem. Tudod, először mindig a kreatív díjakat osztják ki.
Jó, hát igen, most már tudom. Igen, de egyébként a mellékszereplős díjak viszont azt hiszem most voltak. Vagy az ilyen vendégszereplős, nem mellékszereplős, hanem vendégszereplő.
Ami szerintem egyébként durván sokkoló, de végül van, mivel fel kell dobni a nézettséget is, felteszem.
Hát, igen.
Egyébként még miatt belemennénk a részletekbe, azon túl, mert azt elmondtuk, hogy Jay Lynch nyert a Hollywood Game Nightért Emmy-díjat, tehát ő most már Emmy-díjas műsorvezető. És egyébként színésznő. Egyébként, ha már Jay Lynchről beszéltek, akkor muszáj megkérdezem, hogy nem néztem meg a CBS-nek a Fall Preview-et idén, nem?
Nem, de tegnap elég sok promót láttam, szerintem.
Szerintem nézd meg, mert Jay Lynch a házigazdája. És hát challenge. Szerintem más mondanom sem kell.
Tehát
jó, de még figyelj akkor is, hogyha csak a challenge-es momentumokat nézed meg, akkor is meg vagy vele 5 perc alatt, úgyhogy szerintem nézd meg tényleg.
Ja, ez simán.
Nagyon jó pofa. Nem legy, szóval csatornánként elmondjuk, hogy kik nyertek a díjakat. Az HBO 29 kreatív emmit zsákolt be. Hát ebben szerintem semmi meglepő nem volt. Az NBC-nek jutott 11, és ezzel ők lettek a legtöbb emmit bezsákolók. A networkok közül ugyancsak a következő, a Fox és az ABC 4-4 díjat sikerült magának tudnia, amíg a CBS 3-at. Ezzel szemben a CW sehol sincs.
Hát nyilván.
Hát nem nyilván, hát valahol mondhatjuk azt, hogy nyilván, de azért, hogy a Jane the Virgin nem jelölték még kreatív emmire sem, azért az felháborít.
Mondjuk azt én.
Na mindegy. Aztán az FX Networks jön a sorban 8 Emmy-díjjal, a Cartoon Network és a Comedy Central pedig 4-4 díjat zsákolt be, míg az Amazonnak jutott 3, és a Netflixnek is 3. Tehát a kreatív emmikben nem tudják eldönteni azt, hogy most akkor a stream szolgáltatóknak közül kinek áll a zászló.
Igen.
Ami szerintem valahol egy kicsit kiakasztó, vagy kiábrándító. De egyébként ami nagyon durva volt az, hogy a YouTube-nak is jutott egy díj, pontosabban a Pemberley Digitalnak, akik egyébként az én egyik kedvencemet is a tudod milyen naplókat csinálták.
Igen, a Lizzie Bennet Diaries-t.
Erről van a szó. Aztán ha pedig a programokat nézzük, akkor a Game of Thrones, tehát Trónok harca nyert 8 Emmyt, az American Horror Story Freak Show, aminek nem emlékszem magyar címére, nyert 5-öt.
Ez volt a cirkusz, talán?
Aha, valószínűleg. A Best nyert 4-et, a Saturday Night Live 40. giga hosszúságú adása pedig csak 4 díjat nyert. Tehát számomra sokkoló valahol. A Transparent nyert 3-at, az Adventure Time 2-t. Engem sokkolt az, hogy a Boardwalk Empire az még mindig a jelöltek között volt, és nyert 2 emmit, tehát...
Hát meg így utoljára.
Hát jó, de ez hány éve ért véget? 3?
Nem, tavaly ért véget. Vagy idén. Most, valamikor nem rég, igen. Wow. Jó, hát már pár hónapja, de... Szóval, ja, mostanában.
Ja, akkor még van értelme is. Nem mindegy. A Foo Fightersnek a Sonic Highway-je is nyert 2 D-díjat, aztán a Saturday Night Live a 40. Special Edition-hez, amivel ugye 4 díjat nyertek, most nyertek még 2-t. Tehát ők összesen a Saturday Night Live nyert 6 Emmy-t idén is, kreatív Emmy-t. A Silicon World pedig 2-t is, és nagy meglepetésedre még Katy Perry-nek is jutott 2 Emmy.
Ó.
Bizony a Halftime Show-ért, úgyhogy... Hát szerintem azért a playback-je nem érdemelte meg, de... Ez csak én vagyok, meg az én véleményem feltételezem. Nem, de a legjobb főcímet az viszont a Manhattan nyerte meg, meglepő mód. Míg a Betét Dalt a Transparent vitte el. Az én kedvenc kategóriám egyébként a multikamerás komédia operatőr, vagy fényképész, vagy hogy szokás ez olyan hívni kategória, ahol a Márk és Móli nyert. Most nekem egy kérdésem van. Mi alapján döntöd el azt, hogy ki nyer ebben a kategóriában, ami tankönyvszerű megkészül, és tényleg... Érted?
Hát, ebben van Melissa McCarthy, gondolom azért.
Én is erre jutottam egyébként, mert tényleg, te most nézed a Brock Istányokat, látod, hogy minden epizód ugyanúgy épül fel, ugyanazokat a beállásokat használják.
Igen, de a Mike és Molly-ban is abszolút, hogy...
Igen, azért mondom, tehát a multikamera szitkomoknál mindig ez van, tehát ott mindig ugyanazokat a dolgokat használják, és igazából szükség is van ezekre a dolgokra, és ott állsz, és nézed, hogy Jó, de mi alapján döntöd el azt, hogy melyik sorozat nyerjen annyit? Tehát már eleve gondolt az, hogy ez annyira kapta, annyira nincs benne semmiféle kreativitás. Honnan jön az, hogy ebbe bármiféle...
Igen.
Tehát, hogy bármi különbséget tudsz tenni.
Igen, szerintem ő maga se tud egyébként, aki ezeket fényképezni meg.
Abszolút kizártnak tartom, hogy bármilyen különbséget tudjon tenni.
Lehet, hogy ő lepődött meg a legjobban egyébként, hogy nyert.
Hát ezt most nem tudom egyébként, mert nem néztem meg, hogy tavaly ki nyert.
De akkor az is tett, hogy ez tett, hogy ő a címvédő.
Igen, nézzük meg egy kicsit, hát ha
kitalálni. Ja,
hogy ők, vagy ez a tag nyert. Aztán nagyon érdekes, hogy a Netflixnél is volt egy operatőr, aki nyert, méghozzá Franklin Doe a Virunga produktumért, ami fogalmam is, hogy mi volt. Aztán még nagyon-nagyon jó pofa volt, azt nem is tudom, hol van. Aminek én különösen valahol örültem, valahol pedig igazából nem tudom hova tenni, de valahol nagyon-nagyon arra biztat, hogy elkezdjem nézni a dolgot. Az pontosan ez a YouTube-os díj volt, de még mielőtt rátérnénk, azért tegyük hozzá, hogy a Saturday Night Live nyert az a Martin Freeman-es adása, méghozzá a Hairstyling egy multikamerás sorozatért kategóriában. Tehát lényegében parunkával nyert Martin Freeman.
Hát ez is van.
Ha én jól értem a dolgot egyébként.
Hát annak van ez.
Aztán még amin én nagyot rögtem, az körülbelül az a zenei szöveg kategória, ami ahol Kat Denningen nyert a Comedy Centralos Inside Amy Schumer kaliberű produktumért, méghozzá Cool With It és a song title Girl, You Don't Need Makeup című dalával. Okay, tehát most nekem egy kérdésem van egyébként ezzel kapcsolatban. Vajon bárki jelölte Andy Samberg-nek és hogy volt Andy Samberg és Adam Sandler-nek a dalát? Ami számomra mindig 2015 legnagyobb slágere.
Hát abszolút.
És ami egyébként ráküldött engem erre a Chris Farley útvonalra, amiben ebben az évben egyébként jártam elég erőteljesen. Tehát te még nem néztem meg az I Am Chris Farley doksit, nem?
Még nem.
Még mindig?
Mindig.
Csinálsz meg magad, két hónapja kijött, hanem három. Nézd meg, mert tényleg brutális, olyan jó.
Mindenki. Úgyhogy fogom. Utána néztem közben Gary Baudnak, szenzációs, tehát... Van neki egy, most nyert egyébként először idén, van neki egy Facebook oldal, amit 30-an lájkolnak. És gyakorlatilag szerintem ilyen 5-6 poszt van összesen, de így minden évben beírják, hogy jelölték őt az Emmyre. Tehát ebbe a kategóriába, szóval rendszeres jelölt egyébként. De most nyert először, és a legbrutálisabb, hogy bekommentelte hozzá a sógóra, hogy gratulálják. Hát legalább örülnek.
Tudod mit? Ez egy csávó akarok lenni.
Hát szinkerül körülbelül.
Ki nyert egyébként tavaly? Tudja, hogy valami Big Bang-es?
Nem, az anyunak nyerte a fotográfusot tavaly, de nem tudom, hogy ez ki volt, minél megnézem.
Jó, hát mondjuk az anyuban megérdemlik, mert ott azért volt egyfajta kreativitás, még hogyha nem is kimondottan beállítás. De az sokkal kevésbé volt ennyire klasszikus, szerintem.
Hát igen.
Ami viszont még engem sok volt, és mert nagyon-nagyon nem örültem, az, hogy a legjobb gyerekprogram kategóriában valami no-name dolog nyert. Uh-huh. A Girl Meets World helyett. Ami szerintem sokkal. Főleg, hogyha erre van szükség annak, hogy a Disney berendelje a harmadik évadot, mert ami mindigben történt meg egyébként.
Nem hiszem, hogy ezen múlna ami.
Jézusom, és most látom, hogy a Simpson családért Hank Azaria, aki Maud szinkronizálja, ő is nyert egy Emmyt. Méghozzá a legjobb szinkron kategóriában.
Hát, tudom, mi más van.
Nálunk pedig még állandó hang is nincs.
Hát, igen.
Aztán mi volt még itt, ami érdekes? Hú, hogy szokás ezt mondani? A legjobb vendég, legérdekesebb vendég szereplő komédiában?
Valahogy így, igen.
Ami számomra igazából érdekes, az az, hogy a Shameless-t mért komédiák között jelöli.
Igen, ez mindig furák egyébként ezek a dramedik, hogy mikor hova, vagy melyiket hova sorolják, meg hogy ez mitől függ egyáltalán.
Én már azon csodálkozom, hogy dramedinek lehet a Shameless-t nevezni.
Hát igen, de többnyire annak szokták.
Mert én mondjuk csak az első vonat láttam még annól, amikor a Viaszot behozta, de nekem inkább tűnt tömény drámának sem, mint dramedinek, de hát persze kinek mi. Na mindegy, itt Joan Cusack. Cusack, ahogy ezt mi magyarok hívjuk, nyerte meg azt a kategóriát, akivel neked milyen élményeid vannak? Mert úgy tudom, hogy vannak.
Igen?
Hát nem.
Nem tudom.
Hát ne tagadd le, légy szíves. Tehát azért mégiscsak egy 52 éves érett nőről beszélgetünk itt. Aki egyébként Richard Burke-nek a házasa, vagy volt a házasa, vagy nem tudom mi van.
Hát igen, de tudom én kéne, hogy nekem élményeim legyenek vele.
Figyelj, te mondhatsz bármit, de mindenki tudja, hogy ezzel a dolgozó lányjal neked volt valamit. És nem kell szégyentelennek lenned. Emiatt, tehát semmi jogod nincs erre, szerintem.
Hát nincs, persze, abszolút nem tagadnám le őt egyébként.
Ez egyébként fura, mert körülbelül mindenki igen, de jó, minden.
Jó, hát én senki sem.
Ami szerintem nagyon érdekes egyébként az, hogy ő mennyire sok Shameless epizódban szerepelt.
Igen, pont azt nézem.
Ami azért szerintem elég durvá.
De ez szerintem kimeríti a vendégszereplő kategóriát.
És én meg azt hittem, hogy tavaly mintha meghúzták volna ennek a kategóriát, ez a Golden Globe volt?
Nem tudom. Hát valószínűleg, mert itt nem úgy tudja, mintha meghúzták volna.
Vagy lehet, hogy úgy értették, hogy egy epizódon belül egy percnél többet nem szerepelhet valaki egy epizód.
Hát mondjuk az lehet.
Igazából lehet, hogy tényleg csak mindenféle értelmezés kérdése. Nem, de vannak nagyon-nagyon izgalmas kategóriák, de még mielőtt rájuk térnénk, azért ne felejtsük el azt, hogy a legjobb színész kategóriájában pedig Bradley Whitford nyert a Transparentben nyújtott transzulásáért. Bocsánat, nem tudom szemben mondani. Szóval róla mit érdemes tudni szerinted? Túl azon, hogy...
Hát, hogy ő a bajusz.
meg ő volt az elnök embere. Hát igen. Jól emlékszem, akkor ráadásul neki olyan volt, mint Riker Picardnak. Kaliberű, szóval...
Igen, mondjuk még kentsük, hogy itt is bajuszban voltam. Vagy csak bajuszban voltam, de úgy látom a képeken, hogy itt nő volt gyakorlatilag. Hát,
erről szól a Transparent.
Jó, ezt tudom, de gondolom azért nem mindenki nő.
Hát, benne. Ha Jeffrey Tambor az...
Ez szerint igen. Hát igen, meg ez szerint Bradley Whitford.
Hát igen. Bradleynek egyébként nem olyan rossz az elmúlt pár éves karrierje, ha belegondolsz, elég sokat hallottunk róla. Tehát például benne volt a Happy-ben, ami megbukott, előtte a Tropy Vibe-ban, ami legalább teljes évadot ment. Aztán nem is tudom, hogy mi volt előtte. Előtt is volt valami sorozatban, ami szintén megbukott. És akkor előtt...
De ő Peralta apuka, ugye, a Brooklyn Nine-Nine-ban.
Hát ő, ugye, hát igen, Peralta apuka ez az. Vagy Dan Stark, kinek mi, ugye.
Hát az is, igen.
Nekem ő azért elsősorban Dan Stark, mert azért az mégiscsak egy olyan durva, tűvelenes kategória volt, ami ezt szerintem foghatóan nagyon-nagyon ritkán találkozik az ember. Na mindegy, a következő kategória, amiről nagyon-nagyon érdemes lehet beszélgetni, vagy nem, az a casting. Na most képzeld el, olvastam az Empire magazinban egy cikket egy csávóról, aki castingos. És ő például úgy került az egész casting, nem tudom, minek lehet ezt hívni, szakmába, hogy elment valami runnernek, és ott valahogy úgy találkozott valamilyen rokona, vagy a barátnőjének az valami rokona, vagy valamilyen, tehát volt valamilyen kötelék.
Biztos, hogy te ezt olvastad?
Igen, de már nagyon rég. Na, nem, de egy szóval valakinek a valakinek valami köze volt.
Szerintem mindent megtudtunk erről a valakiről, úgyhogy...
Bocs. Igen, tehát a memóriám az valami kegyetlen.
Ez egy nagyon jó történet volt.
Szerintem is egyébként én is marára élveztem. Na, nem mindegy, még benne se kezdtem egyébként a történetbe, de azért köszi, hogy ennyire nagy bizalmat szavaztál nekem. Nem mindegy. Megpróbálom melyiket előkeresni, hát az felelevenít valamit a memóriámból, de nagyon nagy ez az újsághoz, hogy átlapozzam. Még szerencsé, hogy digitális ez egész.
Ez nem az, amit az a Beethoven találtál?
Nem, a szónapokkal ezelőtt volt, na megvan a csávó. Na igen, szóval, hogy igen, tehát ő Londonba jött, és electrical engineer-nek készült, illetve music technológiát, tehát zenetechnológiát tanult, és a barátnőjének az anyja, ami a nagynéni, ha jól emlékszem?
Igen.
Tehát a barátnőjének a nagynénye dolgozott a Band of Brothers-on, aminek mi volt a...
Az alakulat.
Igen, az alakulaton. És hogy neki kellett egy runner.
Aha, az elit alakulat.
Igen, az elit alakulat. És neki kellett egy runner, ő pedig tulajdonképpen fogalmam sem volt arról, hogy mit csinál egy casting direktor, de valahogy így belekerült ebbe a történetbe, felteszem runnerként, és tulajdonképpen hát ott mindenki, minden jó fiatal színészet alakult az országban, és akkor ugye egyik követte másikat, és casting direktor lett a gyerekből. És elég sikeres meg minden. És megkérdezték tőle, hogy mit csinál egy casting direktor, és hát azt mondják neki, hogy elolvassa a könyvet, aztán átbeszéli a rendezővel a karaktereket, hogy mégis miféle dolgokra kell odafigyelnie, aztán megnézi azt, hogy ki az, aki elérhető ezen a listán, majd előáll néhány ötlettel, és akkor onnantól kezdve pedig minél kreatívabb, minél furcsább, annál nagyobb, annál szebb lesz a mágiája ennek az egész casting folyamatának, és valahogy így kerül elő az, hogy ki lehet szóba, aztán mint állandóan kezdve pedig bejön a technikai része a dolognak, ami ugye mindenki jól tudja az, hogy kacsing! Meg hasonló fontos dolgok vannak, illetve hogy mekkora legyen a trélere, mi legyenek benne, stb. Címizgalmas dolog. És ez csak arra jutott eszembe, mert hogy véletlenül rávetettem egy pillanatást arra is, hogy mely sorozatok nyertek, mint legjobb casting kategória. A komédiáknál például a V. Hát most ezzel ki az alelnök nővel tudna vitatkozni azzal, hogy mennyire zseniális a castingja. Tehát én nem nézem, de a castingja az brutális. Tehát ez tényleg...
Igen.
Tehát szerintem ennél talán csak a mini projektnek jobb a castingja. Mm. Az tényleg az a brutális kategória. Aztán igen. A másik, az drámák nem meglepő mód, mi más is lett volna, mint a trónok arca. Ebbe igazából meglepő dolog szerintem nincs is.
Jó, persze.
Egyébként belegondolva, szerintem Európának a legnagyobb ilyen produktuma, amit jelenleg csinálnak, az pont, hogy a trónok harca.
Persze.
Valószínűleg. Úgyhogy azért ez megint csak az európai casting direktoroknak a nagyon nagy presztízse, és pláne így, hogy amiket nyernek vele. Aztán, ami nagyon érdekes volt, az, hogy Peter Coyote nyert, mint a legjobb narrátor, méghozzá a The Roosevelt An Intimate History című produktumért. Peter Coyote neve nekem honnan olyan ismerős, mert tudom, hogy valahonnan
nem tudom, de igazából nekem is az.
Igen, 1941-es színész, benne volt a Séta múltban, van meg az E.T.-ben.
Ha.
Között.
Ez nem rossz.
Igen, de ahhoz képest rengeteg filmben benne volt.
Nagyon.
Hogy mennyire nem mondjuk.
Neked szerintem az esküdtelenségben, mert abban is volt.
Na jó, de én nem néztem a Los Angeles-t. Tehát nekem az volt az egyetlen esküdtelenség, amit soha nem néztem. Viszont 4400-t szerintem néztem, ott onnan lehet.
Na, akkor meg onnan.
Pedig szóval fel ne tudja. Nem, de a neve az valamiért ismerősebb volt, mint maga a csávó. Na mindegy. De ez csak arra jutott egyébként eszembe, hogy mennyire érdekes, főleg így, hogy Hank Azaria Simpsonért nyert, mint a legjobb szinkron színész, és akkor utána van egy ilyen csávó, mint ez a Peter Coyote, aki pedig a legjobb narrátorért nyerne, vajon Magyarországon ki nyerne, vajon ezt majd március végén megtudjuk-e a következő Halhatatlanok gálából. Jelentem, igen, meg fogjuk tudni. Mert hogy idén beindítjuk mi is ezt a kategóriát, hogy a legjobb narrátor, úgyhogy hát igen, mivel te rengeteg ilyen baromságot csinálsz, gondoltam hangalából, hát ha lesz ilyen narrátor kategóriád.
Ja, hát én abszolút.
A legrosszabbat egyébként, ez biztos, hogy ezen TV szinkronnak mondják meg a mintát. Tegnap véletlenül kapcsolgattam, és valami olyan teljes volt, tehát hogy az alapzaj, tehát az eredeti hangsávban a zene hangosabb volt, mint maga az eredeti hangsáv, és ez elnyomta valahogy ugye a magyar is. Valahogy ez a kettő...
A reality volt, vagy mi?
Aha. Az
ja, hát azok persze, van.
Igen. Na jó, de az én fejemben ez valahogy úgy néz ki, hogy a magyar azon mindig hangosabbnak kell lennie, mint az eredetileg.
Hát elvileg igen.
Meg hát szerintem ettől szinkron, és nem pedig attól, hogy tudod. Na jó, mindegy. Aztán, ami nagyon érdekes volt, az, hogy a variety műsorokban, tehát ezeknek milyen magyar neve egyébként?
Hát... nem tudom, varieté, olyan szó van, de igazából, hogy ezek a varieté műsorok, hát nem tudom.
A színpadi? Az mennyire kifejező?
Igen.
Oké, szóval ezek...
Szerintem lehet.
Oké, főleg ebben az esetben, mert itt a legjobb írás, színpadi írás kategóriában tarolt valaki, ez pedig kíváncsi lett volna, mint Louis C.K., aki az ugye Székely Lajos, és ki élőben a Comedy Store-ból jelentkezett egy külön kiadással, és hát meglepő volt ezért is, amit nyert szegény csávó. Hát nem tudom, hogy egyébként mit csinál a díjaival. Egyébként nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ki mit csinál a díjaival, mert például múltkor hallgattam egy podcastet, ahol Patrick Stewart beszélt arról, hogy ilyen mesének több díja van, mint neki, és hogy még nála, tehát Stewartnál az, ahogy belépsz a lakásból, ott látod a díjaitokat, amit nyert, Maxine pedig csak szépen kirakja a kertbe őket. tehát ki mit csinál a díjakkal egyébként?
Hát hozzá a kertbe kell betörni akkor ezek szóval.
Hát nála biztos. Aztán még két nagyon-nagyon érdekes dolog volt, ami szerintem érdemes beszélgetnünk, illetve kettő-három, bocsánat. Igen, az egyik az a, és mindegyik egyébként a modern világhoz tartozik, az egyik az a szociális, ez most egy hülye hangzott, hogy szociális, a közösségi tévé élmény kategóriája.
Igen.
Na ebben például meglepő mód Chris Hardwick nyert, méghozzá az At Midnight című, én nem tudom hova tenni, Comedy Centralos műsorával, ami egyébként, tehát azon nagyon durva, hogy valahol az a műsor az valami brutálisan zseniális. Az, hogy ez hogy került TV képernyőjére, azt én nem fogom megérteni soha az életben, mert nekem ez a műsor az úgy, megmondom őszintén, nekem magas. Tehát én láttam jó néhányat, én széléről öktem magam néhány adáson belőle tényleg, de egyszerűen nem tudtam hova tenni ezt a műsort. Nem tudom, tehát ezzel mondtam neked is, hogy próbálj be egy adást. Nézd meg egy adást. Nekem a legutolsó adásomat megnéztem, az valamikor most augusztusból volt, méghozzá a Felicia Day volt benne, meg a Will Wheaton. Na például, ha kifogsz egy ilyen adást, azt szerintem marha vicces tud lenni. Mert ők viszont tényleg olyan nagyon-nagyon nagyon jó pofák, meg bennük tényleg van az a fajta humor, könnyedség, amire egy az ember Isten igazából bukik. Szóval szerintem tényleg érdemes lenne bepróbálnod. Csak azért tudod, hogy te is elmond a véleményed, mert hát ha te megérted.
Mindenki. Hát nem hiszem, hogy te nem érted, én biztos, hogy nem fogom.
Én pont azért bízom benne, mert én nem értem, te meg fogod érteni, mivel hogy te valahogy így az ellenkező képemen működsz. Szóval érted?
Hát lehet, de okosabb biztos, hogy nem vagyok.
Hát én sem vagyok okosabb, mint egy ötödikes, aztán mégis...
Jó, de én nálad sem.
Jó, de most nem menjünk bele. Aztán volt egy ilyen nagyon érdekes kategória, ez a multiplatformos történetmesélés kategóriája. Ez egy brutálisan hülye név, már elnézést kérek mindenkitől, aki érintett. Másban viszont annyira zseniális, hogy mi. Tehát én például nem is tudtam, hogy az Archer-nek is van ilyen multiplatformos történet, tehát van egy ilyen web baromsága, de én nem is találok semmit. Például, hogy beírod a keresőbe azt, hogy ez mi. Pedig elvégben, mint hogyha lett volna valami, de ez lehet, hogy csak egy játék volt?
Lehet.
Találsz rá valamit?
Nem.
Na mindegy. Szóval az Archer is...
De ez valami játéknak tűnik szerintem.
Igen, szóval lényeg, hogy Archer is nyert egy díjat valami játékkal.
Igen.
Aztán még az utolsó kategória, amiről nagyon nem beszélgetni szerettünk volna, mert korábban behypoltunk, ez pedig az MTV, a YouTube-os sorozat, méghozzá az Emma Approved, ami a legjobb interaktív produktum kategóriájában nyert díjat. Ez a széria pedig 2013 óta látható, és a Pemberley Digital készíti, és hát nagyon-nagyon röviden egyébként gyönyörű nők kell a főszerepben. Legalábbis az Emmet Jetsz a színésznő az egyébként igazán kifejezetten szép arca van. Tovább egyik, soha nem jutottam vele, nem mindegy. Érdekes sorozat, maradjunk ennyibe. Szerintem bőven az a kategória, amit megérdemli. Bőven megérdemli. Tehát van benne potenciál, és szerintem érdemes is belenézni valamilyen szinten. Úgyhogy Kállán neki adni a Pemperli Digitálnak a történetét. A főszerepben pedig Joanna Satomura látható. Nagyon kedves kis neve van.
Nagyon.
Na mindegy. Szóval most már ez is egy emidia sorozat. Oké, fussunk el gyorsan azon, hogy mik maradtak a mai témáink közül, amikről még beszélgetni szeretünk volna, mert hogy egyébként rengeteg lehetőségünk van témáügyileg. Ez például az Impasztor. Na most az Impasztor jövő héten finalizál. Pontosabban ezen a héten finalizál. De nagyon el vagyok, vissza vagyok keveredve. Sajnos, ez pedig a 10. epizódot jelent egyébként a Michael Rosenbaumos sorozatból, amiben egyébként Mircea Moreau van. Tegnap este pedig kapcsolgattam az NFL félidejében, és az M1-en épp a siker sorozatot vetítették, ugye Matt LeBlanc-nal, és ott kit láttam? Mircea Moreau-t. Mondom, hú, ez a nő, ez itt is van? Ez hol nincs? Hát én miért nem láttam őt sehol a Dixie-ben? Vagy miért olyan kevés ideig volt ő a Dixie-ben? Érted? És kiderült, hogy ő egyébként már a kezdetektől fogva a siker sorozatnak a főszereplője. Jó, köszöntük a mese. Szóval...
De azt hittem, hogy te ezt nézed?
Ez egy olyan kérdés, amire nem áll módomban válaszolni. Most nekem az a történetem a sorozatban, hogy én elkezdtem nézni eredetiben, viszont nagyon hiányoltam Hollandort. Aztán utána bevártam a magyart, viszont nagyon nem tetszett a szinkronja, úgyhogy még egyelőre ott tartunk, hogy...
De ő volt, nem? Vagy
ő csinálja, és Pilák Klárát nagyon-nagyon idegesítőnek tartom, és igazából szerintem a mellékszereplőket egy kicsit félrecastingolták valamilyen szinten, szóval nekem ez egy ilyen rezeg a léc kategória, hogy nagyon szépen fogalmazom. Nem mindegy, szóval az Impasztorban viszont ott van Mircea Moreau, én pedig Mircea Moreau-t imádom. Már csak azért is, mert gyönyörű neve van, és tényleg az már egy kimondott csoda nálam, hogy nem szúrom el a nevét, tehát mindig valahányszor azt akarom kimondani, hogy Mircea Moreau, mindig ki tudom mondani, hogy Mircea Moreau. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy Mircea Moreau mennyire gyönyörű egyébként. Szóval igen, tehát már csak ezért is érdemes lenne, mert te is szereted Tenzit.
Igen.
Szóval Mircea Moreau miatt érdemes lenne neked belekezdened az Impasztorba? És például a múlt heti részt annyira imádtam, ami egyébként a 9. rész volt, hogy ott már végre elkezdték, végre megmerték lépni azt a kezdő lépést ebben a sorozatban, amire én körülbelül kezdetek ott a fogva várok, hogy mikor kezdek fölörtölgetni Michael Rosenbaum vele. És hogy mikor láthatjuk annak a szikráját, hogy esetleg nyagy Isten, ebből lehet bármi is. És végre múlt héten elkezdték, és akkor utána a szegény csávónak be kell nyomni ezt, hogy ő meg meleg, mert hogy hát tulajdonképpen olyan veszélyes szituációba kerül. Az egyetlen, ami nekem nem tetszett egyébként a múlt heti epizódban, ami felvezet a finálét, az, hogy mennyire brutálisan úgy építik fel, hogy nagyon gyors lesz a lezárás, nagyon gyors leforgású lesz, vagy pedig nagyon ott fog lúgni a levegőben, én pedig nagyon-nagyon nem szeretem azokat az epizódokat, amik ott lúgnak a levegőben. Róla viszont azt érdemes tudni, hogy te viszont leragadtál. Te tegnap megnéztél 48 millió brokis lányokat, de 8 részes lemaradásod van az Impasztorból, és mégsem nézed.
Erre nem tudok mit mondani.
Próbálkozz, légy szíves, mert ez minden érdekelne egyébként. Mert én nem fogom azt mondani egyébként, hogy az Impasztor jobb, mint a brokis lányok, nyilván jobb, de nem, de komolyan, tehát humorilag szerintem a brokis lányoknak, tehát a brokis lányokat én azért szeretem, mert az humorilag az a szint, amit én imádok. Tehát számomra az a tökéletes humor, amit ott nyomnak, de a valóságban, tehát ugye a hétköznapi életben. És amikor kezdődött a sorozat, meg mielőtt kiköltöztem volna, nekem ugyanez volt a humorom, mint ami nekik. És nekem például volt egy ilyen barátságom is, amiben ezt a humort használtuk, és moskosul imádtam. Na most ugyanez ez nem működne, mert egyrészt mindenki felnő, engem kivéve, másrészt pedig azért sem működne, mert hát mások a körülmények meg. Hát tudod, az emberek változnak. Na mindegy. Szóval... Ott van ez az Impasztor sorozat, ami szerintem egyébként zseniális minden szempontból, mert Michael Rosenbaum tényleg nagyon durván oda teszi magát. Aztán rajta kívül egyébként mindenki brutálisan zseniális szerintem, és frenetikus, és Mircea Moreau pedig annyira hot, hogy... Tehát ha nekem válaszolom kéne Mircea Moreau és Kat Dennings között, hát szerintem életem legnagyobb dilemmájával találnám magam szemben. Jó, mondjuk, hogyha Kat Dennings neki áll ilyen poénokkal menni, akkor egyértelműen vele mennék.
Hát
de csak azért, mert a humorát imádom. Én Mircea Moreau, hát én meg Mircea Moreau-nak.
Nagyon szereted mondani a
nevét. Imádom egyébként, hogy tényleg gyönyörű neve van valahol. Egyszer biztos, hogy el fogom nevezni az egyik hősömet Mirceának, mert...
Csodálom, hogy még nem nevezted.
Én is. Tehát figyelj, dolgozom azon a sorozaton, tudod. Szerintem át fogom nevezni a főszereplőmet Mirceára.
Te mindegy, 5 sorozaton dolgozol.
Jó, de én most a főre gondolok.
Mindegyikben neveztem.
Nem, mindegyikben nevezem át. Azért ennyire nem fajulunk el. Na, de és akkor itt volt egy nagyon-nagyon durván erős poén, például a nyitó jelenet. Mikey Rosenbaum fekszik az ágyában. Segge kim van, csont másnapos. És akkor a narráció az valami ilyesmi volt, hogy néha úgy ébredsz fel reggelente, hogy megfogalmazódnak benned a legfontosabb kérdések. Ki vagyok én? Hogy kerültem ide? És mi a franc történt tegnap éjjel? Ami szerintem egyébként zseniális, mire te azt mondtad, hogy ez mi a halál volt. Tehát, ez szerintem egyébként rengeteg mindent elmond, de a hozzáállásodról, meg az érdeklődőkötőt.
Várangoztak közben.
Hát igen, majdnem dél van. Már elmúlt 2 óra.
Igen, de lehet kicsit késik a harang.
Igen, nem mindegy. És az egyik, szerintem a csúcspoén az epizódban az mindenféleképpen a meleg csávó, aki azt mondta, hogy Buddy, te pontosan olyan vagy, mint a japán rizskészítőmnek a manuális leírása, amit pokolian nehéz olvasni, de ha megfejted, abszolút megéri. Című hozzáállás. Utána meg benyomott még egy ilyet is, hogy hát mi technikailag már egy pár vagyunk. De senki sem zavarja, megkülözöm egyébként, tehát Buddy karaktere nem meleg, de mindegy. Jó színész, maradjuk ennyi. És bele is megy. Egyébként én ezt szeretem Buddyban, hogy ő hajlandó elmenni a végsőkig, csak azért, hogy megőrizze az álcáját. Aztán, hogy ez megmarad-e a fináléban is, vagy sem, ez majd kiderül egyébként. Nekem az érdekelne nagyon-nagyon tükrőve, hogy vajon hogy tervezték az alkotók, tehát hogy lezárják a történetet, vagy ott hagyják lógva a levegőben, tehát hogy ők bíztak-e abban, hogy lesz a második évad, vagy sem. Bennem azért van egyfajta olyan dolog, hogy valahol lezárják, ha nem is minden, de ezt, hogy kiderül-e az, hogy mi történt vele, vagy hogy mit csinált ő, vagy hogy került ide. Ezek a dolgoknak szerintem ki kell derülniük, mert ezek a baromi nagyon konfliktus alapszituációkat jelentettek a második évadban. Másfél viszont, hogyha nem jelenik meg, hát azt hadd nem mondjam, hogy a szóval vezet. Hát egyébként érdeklődés szempontjából még mindig nagyon durván elől talán jászna így is. Aztán megköszönt legnagyobb bánatomra a Playhouse is a második évadával, ami megint csak egy olyan sorozat, amit pokolian tudok ajánlani mindenkinek, mert szerintem Jessica St. Clairnek egyik szinten egy olyan név, amit imádok, mert hogy annyira királyra hangzik, hogy Jessica St. Clair.
Nagyon.
És a Playhouse-ban én azt szerettem, hogy ez egy brutálisan jó, humoros, nagyon könnyed, totálisan csajos, önfelett, és tényleg a barátságnak azokat az oldalait mutatja meg, amelyek a legjobbak. Tehát ez tényleg az a tökéletes barátságnak, amit a példája ez a sorozat. Úgyhogy ezért csodálkozom, hogy nem nézett, pedig összesen szerintem van 18 rész a 2 évad. És főleg én a második évad utolsó epizódját ajánlom neked nagyon durván, bátran, meg kötelező jelleggel, mert szerintem az epizód az valami brutális volt. Tehát ez a tipikusan nagy álom epizód, amikor a nagy rock ikonodnak a koncertjére belugsz. Kaliberű sztori. Tehát ha nem is nézed a sorozatot, ezt az egy epizód, ez neked kötelező megnézni, mert ez annyira neked szól, hogy az valami brutális. Egyébként miért nem kezdted el még nézni, pedig már hetek óta itt hype-olom neked?
Nem tudom, elkezdem majd.
Na persze, majd mikor, hogyha végeztél a blokkis lányokkal, akkor már kezdődik a szezon.
Akkor nem kezdődik, ez csak pár nap.
Hát, egy hétnyire vagyunk már, sőt.
Hát jó, én addig befejezem meg. Közvégtavon szerintem majd megoldom valahogy ezt az utolsó részt, ezt mindenképp.
Sőt, azt se felejtjük el egyébként, hogy holnap kezdődik a Best Night Ever with Neil Patrick Harris. Amit én tűkönülve várom egyébként, csak úgy hallok egy szemben. Nagyon félek egyébként ettől a műsortól. Na mindegy, viszont ígértünk még egy olyan kategóriát, amiről muszáj beszélgetnünk, ez pedig a megdönthetetlen szinkron. Úgyhogy kerüljünk is rögtön a szinkronba, ugyanis volt egy live blogunk, beszélgessünk kicsit a live blogról. Milyen élményekkel zajlott le számodra a live blog?
Olvastam, körülbelül ennyi élménye. De ugye az volt a... Jó, lehet, hogy nálam volt valami gond, de igazából, hogy nekem minden csak utólag töltött be, akárhányszor is frissítettem. Tehát, hogy ilyen több perccel utólag.
Elképzelhető. A technika téged nem szeret.
De mindegy, egyébként jó volt, meg örültem, hogy volt megint, mert nem most tudom, mi volt az utolsó, de ez biztos, hogy nagyon rég volt.
Eszméletlen régen. Itt először nagyon-nagyon kitettünk, már csak azért is nagyon kitettünk, mert itt ugye tettünk be egy rengeteg leírást, meg hogy milyen sorozatnak az alapja, tehát rengeteg információval láttuk el a nézőket. Ezen felül pedig mind a kettőnk véleménye benne van a cikkben, tehát tényleg mind a két oldalról meg lett világítva a kérdés. Meg mi tettünk be videókat is a biztonság kedvéért, úgyhogy... Úgyhogy igen, szerintem kezdjünk el beszélgetni arról, hogy milyen is lett ez a szinkron. Szerinted?
Érdekes, nem tudom, hogy mire jó szó igazából, mert az azért nem rossz semmiféleképpen, de hát nem tudom. Valahogy egy kicsit fura.
Oké, nyugodtan kifejtetted ezeket a szavakat szerintem.
Nehéz kérdés igazából, mert szerintem amikor mi szedtük össze a neveket még előzetesen, szerintem megegyeztünk, hogy legalább ilyen 5-6, vagy hát nyilván többféle variáció is működhet, mert majd hogy nem mindenkinél igazából.
Ez tény.
És tulajdonképpen ez is lehet egy olyan variáció, ami működik. Igaz, hogy most egy részből kiindulni nem feltétlenül érdemes. Mondjuk, hogyha a minden igaz, akkor te, hogy azt a belső infót kaptad, hogy egy egyesével veszik, vagy vették fel a színészeket. Ez pedig lehet, hogy tipikusan egy olyan sorozat, ami nem jobb lenne együtt. De nem is mindenkit, mert ugye nem nagyon megoldható, de hogy mit tudom én, kettesével, vagy ilyesmi.
Szerintem biztos, de... Nekem ami egyébként színészileg problémám volt ezzel a premierrel, az ugyanaz, mint ami általában minden sorozattal, hogy a színészek még keresik a helyüket. Tehát még nem kivallottak. Úgy a karakterek eszembe. Plusz ami szerintem egyébként ez megint csak egy hát fogalmazunk úgy, hogy szerintem szakmai nem hanyagság, hanem szakmai ártalom, hogy nem tudják felkészülni, hogy mivel is állnak szemben. És igazából a szinkron rendező is, még hogyha utána is néz, akkor sem feltétlenül biztos, hogy megérti azt, hogy mi ez a sorozat, vagy hogy ez miért olyan nagy falat. Mert igazából beszélgetünk arról, hogy rettentő kevés olyan komédiasorozat van jelenleg Amerikában, amit pokolja nehéz lehet visszaadni. És a multikamerás sorozatok azok abszolút nem tartoznak közéjük, mert ott van egy script, a scriptet elmondják a színészek, eljátszák, színházi élmény, csók a családnak. Igen. Viszont az Undateable totális ellentéte mindennek, ugyanis itt rengeteg az improvizáció, itt rengeteg a szabadság, és igen. Nehéz, nagyon-nagyon nehéz lekövetni a színészeket, és lehetsz akármennyire jó színész, lehet az, hogy 30 éve benne vagy a szakmában, és már csinálod, és tényleg kis ujjadból házol ki minden figurát, meg tudod, hogy mi a karakternek a lényege, mi az a hang, amit meg kell ütnöd, hogyan kell beszélned, stb. Azért lekövetni azt, amit ezek a csávok ott csinálnak, szerintem mocskosul nehéz. És én ezt éreztem, hogy ők még nem érezték a pilotnál azt, hogy ebből tényleg az a nagy dolog lesz. És akkor itt jövök én azzal a hozzáállásom, hogy te tudnád őket hibáztatni, értem? Mert nekem se jött be. Tehát én se éreztem a pilotnál azt, hogy ebből az lesz, ami.
Nem, persze, nem lehetett ott ezt igazából.
Úgyhogy tényleg abban bízhatunk tényleg maximum, hogy előbb-utóbb kinövik magukat, és belenőnek, és felnőnek a feladathoz, és mit tudom.
Nem biztos.
Hát, igen, jó volna. Nem, de szóval Rod és Andy volt az első szó, aki, ha jól emlékszem, akkor Rules of Engagement óta, aminek nem emlékszem magyar címére.
Igen, egy kapcsolatszabály.
Köszönöm szépen. Azóta szinkronizálja Biancát, és te imádod ezt a párost.
Én nagyon, szerintem nagyon jó.
Soha nem vitátnám meg. Tehát szerintem is egyébként rengeteg humor van benne. Tehát független attól, hogy szerintem Bianca inkább Zakariás Éva kaliber, valamiért Andy hangjában, illetve az ő játékában benne van az a fajta felszabadultság, illetve könnyedség, ami pontosan az ő figurájához kell.
Igen.
És szerintem ebből a szempontból ő egyébként, meg hát arról nem is beszél, hogy Andy egy marha vicces csajszi, szóval benne bőven van potenciál, hogy Biancából valami igazán jó karaktert hozzon ki, meg tegyen az asztalra, már amennyit beszél.
Hát igen.
Egyébként érdekes, de szerintem Biancával kapcsolatban nekünk a mi elményünk az az, hogy őt mindig figyelni kell a háttérben.
Igen, abszolút.
Tehát bármi történt, tehát a két idióta bármit poénkodik, az előtérben, vagy körülöttük bárki, mindig Biancát kell figyelni, mert ő annyit rög, mint senki más.
Igen, igen.
Egyébként nem tudom, hogy hallottad, de a BMW-nek van egy erre kifejlesztett speciális ívós játéka, majd jövő héten beszélgetünk, majd pontosabban akkor beszélgetünk róla, amikor kezdődik a harmadik évad, mert az egy izgalmas szezon lesz.
Jó, mindenképpen.
Plusz, ne felejtjük el azt sem, hogy abban a, hogy az október első hetében, mielőtt elindulna, mi rengeteg, rengeteg időt fogunk az Andétőbőre szállni, méghozzá pontosan azért, mert fel kell készülni lelkileg nekünk is arra, hogy élőben fog jelentkezni a keleti parton, de most vissza a szekrologhoz. Bozsó Peti, mint Dani.
De igazából szerintem egyébként sem gondolt, hogy jól emlékszem.
Abszolút nem. Ami valahol a belegondolsz, röhelyes. Nem, de komolyan, tehát ha vannak olyan kaliberű fazonok, akiknek ez a vagány csávó kaliber menne, az biztos, hogy Bozsó Peti. És hogyha Danynek nem hosszú haja lenne, és fekete hosszú haja, akkor én biztos vagy benne, hogy Bozsó Peti eszembe jutott volna.
Jó, mondjuk igen, tehát belegondolom, azért van köztük külső hasonlóság.
Nem, pont ezt mondom, hogy külső hasonlóság nincsen.
Vagy hogy lenne, de lenne egyébként. Tehát...
Lenne?
Szerintem lenne. Valahol inkább az arcukban van, vagy lenne, igen. Meg úgy alkatilag.
Biztos, nem tudom, de nekem valahányszor ránézek a csávóra, nekem valamiért mindig a Velker Gábor és a hasonló kaliberű hangok ugranak, esetleg Dányi valamiért. Viszont hogy láttad Bozsót?
Nem tudom, tehát nála is csak az, amelyik, hogy nem jött úgy annyira bele, mert igazából szerintem, hogyha belelendülő itt nagyon jó lehet, meg ez tényleg egy olyan szerep, ahol azért valamest kiélheti magát biztosan.
Hát az lenne a minimum. A következő, aki nagyon-nagyon, pontosabban miért rátérnénk, beszélgessünk kicsit a susókos malackókról.
A susókos malackók, igen. Nem tudom, én igazából sose értettem a susókos malackókat, tudom, hogy nagyon sokan szeretik, meg egy időben, nem tudom, hogy mostában mennyire menők, de azt tudom, hogy egy időben nagyon-nagyon mentek, meg nagyon sokan szerették őket tényleg. Meg hogy ugye a Mogácsot gyakorlatilag emiatt kapták rá, hogy ő volt ugye a susogós mackók, vagy gondolom, hogy mindig ő az alkotó, és hogy utána ő is szinkronizálja őket. Aztán ugye most már stand-upozik is, mert minden igazából nem tudom, én nem értem a susogós mackókat, mert nem szeretem.
Ilyet azért nem nagyon mondjunk ki. Ellenben olyat jóltan kimutatunk, hogy mennyire... Talán menjünk azzal a szó, hogy erőtlenül hatott a főcíme sorozatnak, nem?
Igen. Fura volt az is, igen.
Igen, mert ha belegondolsz, hát, amit szerintem mind a ketten imádtuk az első évadban, az az, hogy minden epizódnál pofáznak az elején, és hogy mindegyik epizódban viccesek, és kibeszélnek.
Igen.
És na most ez nem egy olyan ördögös dolog, tehát eleve nem látod az arcukat, tehát eleve azt csinálsz a hangodon, amit akarsz, és valamiért, nem tudom, nekem valahol a kémia hiányzott, vagy valami hiányzott belőle.
Igen, nem jön olyan természetesen magyarul, mint nekem.
Na ez az. Aztán a következő dolog, amin igazából valahol mind a ketten úgy volt, hogy nem tudtuk hova tenni, az szerintem az a mi volt? Feka Mokka?
Igen.
Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy Mokka, mint a kávé, vagy mint Móka lenne a magyar név, mert igazából egyik sem nagyon passzol a Black Ice-ra.
Igen, de mint Mokka, mert úgy tudom, hogy tehát ugye azt a monofire is szokták azt jelenti, amikor bemosnak valakinek, és ugye arra, de mondjuk azon már az Ice-tól egy kicsit messze van, de mondjuk, hogyha igazából meg ilyen szójáték akar lenni, akkor azon már olyan, amiben azért kicsit bele kell mérni, meg mondjuk így szerintem kevesen használják, hogy Mokka, de hallottam már így egyébként.
Szerintem akkor ez valószínűleg erre a bemosott tekintetre vonatkozó.
Igen, meg a kávéra, szóval gondolom, hogy a kettő egy.
Aha.
Valami ilyesmi. Majd mikor az egyébként mindenképp jó, hogy fordították az étterem, vagy a kávézó nevét, szerintem azt valahol kellett, és igazából olyan sok lehetőség meg nincsen, most fekete szemeknek nem lehet lefordítani.
Persze.
De... szóval nem tudom, így igazából egy pár nappal utólag, tehát igazából szerintem nem egy rossz megoldás végül is, csak nem furcsán hangzott elsőre.
Nekem egyébként még mindig ez a bajom van, hogy tényleg nagyon-nagyon furcsán hangzik, viszont értékelni kell a kreativitást.
Igen, azt mindenképp. De mondjuk, hogyha belegondolt, ez valószínűleg senki nem nevezné el így a kávészóját igazából.
Tekintve, hogy ez egy bár.
Jó, de azt sem.
Hát azt meg pláne nem. De mondjuk Black Ice-nak sem feltétlenül. Bár...
Na igen, mondjuk...
Várjál, nem, mert Black Ice az azt jelenti, hogy ott bunyók történnek. Ha ahol bunyók történnek, az bevonza igen. Az embereket.
Mondjuk ez igaz.
De hát... Oké, tehát maradjunk annyiban, hogy egy fekete monokli lett volna még a másik verzió, ami esetleg működhetett. Nem legy. Beszélgetünk arról kettőnk között, hogy mennyire lenne érdekes mondjuk Andy Sambergnek Kovács, tehát Andy Samberg után Kovács Lehel Justinnak.
Igen. Igen.
Akár hiszed, akár nem, ez megtörtént. Szerintem kihallgatták a beszélgetésünket.
Könnyen lehet egyébként.
Neked mi volt a benyomásod?
Nem tudom, igazából szerintem nem egy rossz párosítás egyébként, de tényleg túl sorsan olyan, mint Andy Samberg. Mert mint hogy Justin meg úgy alapvetően igazából nem olyan.
Szerintem egyáltalán nem olyan, egy pezasz.
Igen, de egyébként szerintem, hogyha a magyar, nem a kiemelés feltétlenül jó szó, de mondjuk akit a legjobban belerázódott, mert azért azt szerintem pont a Lehel egyébként, mert valahol őt csinálta igazából a legjobban.
Ez egyébként nagyon megoszt minket, mert nekem pont az volt az érzésem, hogy egy végén Disney-t hallottam benne. Tehát, hogy számomra valahogy úgy mint a, nem azt mondom, hogy kiherélte volna Justint, hanem inkább menőbbé tette. Mint ami. Tehát körülbelül az elkező hatása volt. És míg mindenki más tompított a színészét, addig ő javított rajta. És nekem ezért volt egy kicsit bizarr. Ez a páros így ebből a szempontból.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert sokan mondják egyébként a szinkronizáló színészek között, hogy nekik való az is dolguk, hogy javítsanak az alakítás, hogy el ugye semmiképp ne vegyenek bőled, hogyha lehetek, hogy javítsanak.
Na jó, de érted, itt pont ez volt a lényeg, hogy jó, nem az alakításon persze. Kell javítani, mert az alakítás szerintem remek volt. Tehát magam ugyan az nagyon-nagyon ott volt. Hanem a karakter bénaseget kellett volna kihangsúlyozni, tehát még látványosabbá tenni.
Igen, de mondjuk igazából, hogy csak ezt az egy részt látod, annyira nem feltétlenül, hogy mennyire bénas ezt.
Ez igaz.
Még te ebben a részben a legkevésbé.
Ez igaz.
És még mondjuk az biztos, hogy arra senkinek nem volt lehetőség, hogy nem tudom, akár az egész évadot megnézze, vagy csak 5-6 részt is.
Na és akkor itt jön a részemről a kérdés, amit mondtam is, hogy talán ez a szakmának a nagy hátulütője, hogy kellenének ilyen idézőjeles besúgók, akik előrébb tartanak a sorozatban, és akik tudnak valamiféle visszajelzést kapni, vagy adni azzal kapcsolatban, hogy milyen is az a sorozat, és hogy körülbelül mi az, amit elvárás szintjén érdemes a színészektől, meg úgy összességében produkció szintjén válni.
Igen.
Na most képzeld el, mekkora poén lenne, hogyha mi ezeket megkapnánk a jelentőségeket.
Ez nagyon jó lenne, és egyébként szerintem a legjobban pont az ilyen rajongókkal lehetne megoldani, tehát nyilván erre egy külön embert nem fognak felvenni a stúdiók vagy a csatornák, hogy valakit csak azért felvegyenek, hogy megnézze a sorozatot, és úgy mit tudom én, kiírjon egy pár gondolatot, de még akik megkövetik hetiben, vagy megnézik előre, azoktól meg simán lehetne segítséget kérni, tehát biztos, hogyha bármelyik rajongót megkeresnék, hogy nem tudom, írjon össze, nem tudom, egy 5-6 támpontot valami sorozatot, biztos, hogy mindenki megcsinálna.
Na, és akkor ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amire azt mondom, hogy mi ezt ingyen is bevállaljuk.
Hát persze, úgy gondoltam.
Mert tényleg, tehát igazából szerintem önmagában szinkron nehéz, főleg, hogyha egy új sorozatba kezdesz ismeretlenül kint, meg sokan vannak, akik nézik. Tehát a színész jobban ismeri, tehát az eredeti színész nyilván jobban ismeri a történetet, tudja azt, hogy mi az, amit elvárnak tőle, meg stb. Tehát ő jobban képben van, míg a szinkronizáló emberkék, ők csak beszítálnak, és felolvassák tulajdonképpen a szöveget. Ami persze nem egy egyszerű, ugye.
Hát nem, persze, de igazából ők tényleg nem tudnak is megkötni a karakteret, tehát annyit, amint ugye a rendező el tud mondani, de a rendező sem tart előtető, és azoknál részeknél tart, amiket ugye vesznek.
Pontosan ez az, hogy ráadásul a komment esetében az a nagyon bizarr szituáció, hogy náluk van egy ilyen szinkrondramaturg is, ami egyébként szerintem marha jó és marha hasznos, és szükség is van rá. Viszont akkor itt jönne be az a kérdés, hogy akkor, amit te is mondtál, hogy nekik lenne az a kötelesség, nem feltétlenül kötelessége, de részenének kellene lenni a munkájának az, hogy egy kicsit jobban utána nézzen, hogy mi is történik. Tehát ami engem nagyon érdekel ebben a szinkrondramaturg munkában, hogy tulajdonképpen ő mivel foglalkozik. Tehát tök jó, hogy van egy szinkrondramaturg, tök jó, hogy átnézze a szöveget, tök jó, hogy átnézze a szinkronokat, de úgy összesen mi az, amit ő csinál egy napi szinten.
Hát igen, szerintem főleg ez, hogy átnéz, meg szerintem, hogy utána néz, de inkább maguknak a színészeknek, szerintem, hogy volt-e már neki valaki hangja korábban, mikbe szerepelt korábban, ilyesmi, és mondjuk szerintem lehet, hogy a Andihoz is ezért ragaszkodtam, hogy utána néztek, hogy a egy kapcsolat szabályában ő volt, és akkor megtartsák itt is.
Nagyon bízom egyébként ebben, sőt, minden az, hogy ez történt. Ami egyébként szerintem marha jó, csak ilyenkor ugye az is hozzávetődne, hogy esetleg, tehát nem azt mondom, hogy nézem bele egy x év múlva, vagy x epizóddal később epizódban, hogy ott mi a rendszer. De szerintem mondjuk, hogy én legalábbis, hogyha szinkrondramaturg lennék, akkor valószínűleg az lenne az egyik kötelességem, hogy megnézek pár epizódot a sorozatból. akár random, akár folyamatosan, ha nagyon bejön.
Igen,
és utána adjak egy karakterleírást a rendezőnek, amíg elkészül a fordítás. És onnantól kezdve, miután ugye átnézem a feliratot, meg a fordítás minőségét, onnantól kezdve ezt is hozzácsatolom a dologhoz, és akkor ott a rendező már megkapja a kész feliratot, és még kap mellé egy karakterleírás, hogy ilyen kaliberű figurákra van szó, és ilyenekben gondolkodja.
Igen, az. Hát ez így lenne a jó.
Hát igen, csak ez egy ideális világ, ami soha nem fog megtörténni, hanem Gacsa Ládám. Ő nem jutott eszünkbe.
Ő nem.
Shelleyhez meg pláne nem. Igen. Neked volt egyébként egy nagyon jó elméleted.
Igen, én nagyon szeretem egyébként az ilyen dolgokat, és ez tényleg egyébként abszolút a magyar színészeknek a sok színűségét és az abszolút nagy tehetségét mutatja, mert tényleg elképesztően sokan vannak közöttük, akik nagyon sok különböző karaktert megcsinálják, tényleg így a mindenféle skáláról gyakorlatilag. És a Gacsa Ádám, és jó, nyilván az ő nevét meghallja valaki, szerintem mindenkinek a Harry Potter az első nyilván, ami beugrik, gondolom, ő ezt nem utálja egyébként.
Neked Kim Riggins speciál.
Na, igen. De úgy az átlag embereknek szerintem a többség azért onnan ismeri
a nevét. Meg Daniel Radcliffe.
Vagy ugye az igen. Daniel Radcliffe, vagy ugye az Alkonyatból, ahol meg Jacobnak volt, és Taylor Lautner-nek tett igazából hozzájuk, és akkor ezt képest meg ott van Shelley, aki azért nem tudom, hogy mi a közös benne, meg a másik két srácban, hát olyan túl sok.
Valószínűleg semmi.
Igen, lehet, hogy elférne benne a másik két srác, hogy nem tudom,
de... Ez azért kérdez.
De... Nem, de egyébként ezt is elég jól csinálja az Adam Sandler, tehát itt az első rész alapján szerintem nagyon jól próbálkozik, meg igazából egy nagyon vicces lehet ebben a szerepben.
Uh-huh. Igen, ez egyébként marhára egyetértem, mert tehát nekünk az eszünkben nem jutott volna a családom, és valahol szerintem ő a szinkron legkreatívabb megoldása.
Igen, abszolút.
Én ettől függetlenül, én még azt mondom, hogy szerintem nem illik a Shelley-t játszó színészhez, viszont mocskosul jó a karakter bőrében. Tehát ez tipikusan az eset, ahol jó lett a casting végül is.
Igen.
Aztán, ami nálunk is szóba került, az, hogy ki lesz a Robi. És nem tudom, hogy te mennyire emlékszel rá, de én bevetettem így poénból ráborul a nevét, hogy na vajon mi lenne akkor, hogyha Jay lenne a hangja. És ő lett.
Igen.
És egyébként kb. Azt kaptam ettől a párosítástól, amire úgyis igazából számítottam, és amiért tudtam, hogy nem fog nekem tetszeni még akkor sem, hogyha összejön. De körülbelül azt kaptam tényleg, amire számítottam. Tehát semmi pozitív élmény nem volt benne, viszont szerintem Rába Roland, ahogy csinálja, meg amennyit beszél ez a figura, most jó.
Igen. Meg hát ő is abszolút egy kreatív megoldás. Igazából szerintem beszéltük is akkor, hogy a Roland elfoglalta meg, hogy sok mindent csinál, és hogy nem nagyon halljuk, hogy sorozatokban nyilván ez nem véletlen, hanem az ideje miatt is, és pont egy ilyen kis szerepre meg nem biztos, de ugyanakkor meg lehet, hogy pont azért fér be neki, mert igazából kis szerep. Tehát befért neki ez a lényeg.
Igen, és azért tudod jól, hogy nincsenek kis szerepek, csak kis színészek.
Persze, ez
és,
így van.
És ez a szemben a Roli abban a pár mondatban, hát szerintem brutális. Tehát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz, amikor neki el flörtölni Biancával.
Aha, igen, tehát igen.
Az, én nagyon-nagyon durván félek az utána az epizódottól.
Hát ez jó lett, szerintem, mert Jayként is flörtölt, csak ott egy kicsit más.
Hát igen. Az kicsit az utcai slang, azt mondom, jobban fekszik neki, mint ez.
Igen, valószínűleg egyébként.
Nem tudom, egyébként a Rocky Chavo-ról nekem mindig az a rész ugrik be, amikor Bianca fölmegy Candace szobájába, és akkor ott van a félkutya Chavo, az ex-e, ugye, Trent. És akkor az Rocky Chavo is levetkőzik, na, ez mit szólsz?
Jó, igen.
Igen, tehát én arra jelentem mocskos, hogy kíváncsi leszek egyébként vele. Bocsánat, volt valami nagyon bizarr francia akcentus, amit nem tudok minden majd pikóba tenni. Ebből az epizódban.
Ez nekem fel se tűnt igazából, csak utána, amikor olvastam, hogy te írtad, nem tudom nekem, de biztos, hogy volt, hogy szerintem nem tudom, lehet, hogy nem figyeltem annyira.
Felteszem. Bretthez, mint Kapácsi Miklós, mit szólsz? Mert mi mind a ketten 100%-ig biztos voltunk, hogy ez csak az Elek Feri.
Igen.
Aztán igen. Ugye, hogyha nem az Elek Feri, akkor viszont egyértelmű, hogy a Kapácsi, mivel az ő hangja az ami valahol a legközelebb áll hozzá.
Persze.
Szóval ez neked így, hogy jött össze? Vagy hogy áll? Hogy hangzik?
Igazából lehet jó szerintem, mert ugyanis itt az elején felé elég kevés szövege van karakternek, inkább a második évadban lett úgy jobban előtérbe, vagy került jobban előtérbe. De igazából szerintem a Kapács is egy olyan, akinek sokféle hangja, mert aki jól tud egyébként játszani a hangjával, tehát szerintem nem fog neki gondot okozni, hogy lekövesse mondjuk ezt a szerepet.
De az biztos, hogy nem.
Úgyhogy működhet szerintem.
Ami nekem nagyon nagy csalódás volt Bozsótól, mert nyilván ő lett valamiért nálam a szinkron fekete báránya, aki brutálisan nagy csalódás. Az egyetlen olyan színész bőrében, akire azt mondtam, hogy kizárt, hogy el lehessen cseszni a castinget. Tehát én 100%-ig biztos voltam benne, hogy Danny az egyetlen, akit nem tudsz elszúrni. Na most ezzel szemben én nem mondom azt, hogy félremelt a dolog, hanem azt mondom, hogy nem, hiányzott belőle az a tűz, ami Dannyben megvan. Például az egyik kedvenc részemnél azt, amikor a Danny azt mondja, hogy lepattannak rólam a negatív gondolatai. Csú! Na, nekem ennél például baromira hiányzott az a tűz.
Igen. Igen, de ez is van egyébként, ezek a hanghatások, ugye itt az Undertale-ben nagyon sok van, és igazából ezek olyanok, hogy ugye belőlük természetesen jönnek, ez persze ment az eredeti színészekből, de ott a stúdióban megcsinálni, tehát ott nyilván nem jön természetesen, hanem ott oda van, hogy nem tudom én milyen hang, és akkor ő ezt megcsinálja.
Na jó, de itt van az a dolog, hogy a rendező instruálhatja, hogy mi az, amit kell. Hát,
persze, de most, hogyha egy órára leragadnak, amíg megcsinálják ezt a tökéletes hangot, akkor sosem végeznek.
Most komolyan, tehát az a probléma, hogy nem végeznek, vagy az a probléma, hogy nem tökéletes a dolog. Tehát inkább legyen tökéletes, és végezzenek később.
Persze, nyilván, de nem tudom. Igazából nincs idő nagyon az ilyesmikre. Tehát, hogyha kijön hosszúságra, meg hogyha olyan, amit fel lehet venni, meg lehet vágni, akkor igazából mennek tovább.
Na, épp ez az igazi probléma szerintem, mert emiatt lesz valahol olyan élettelen vagy steril a dolog. Uh-huh. Ami egyébként a helyes, mert Bozsó Petit én még soha nem hallottam sterilnek. Nem tényleg meg. És most sem az, csak számomra belőle hiányzik most a spiritus. Egyelőre nem, egy tyú-tyú-tyúnál, úgyhogy... Igen, szóval ez volt a nagyon-nagyon izgalmas Balogh Mix stúdióban készülő szinkron, és hát tűkönülve várjuk egyébként a folytatást, már csak azért is, mert én biztosan nézni fogom, amíg nem indul az amerikai harmadik évad. Viszont van még egy dolog, ami muszáj megemlíteni, méghozzá pontosan az, hogy szeptember 13-án, ami esetünkben most kivételesen vasárnapra esett, elindult a Supernatural, méghozzá pontosan 10 évvel ezelőtt. Wow.
Igen.
De mikor láttad a pilotot?
Mikor? Várjál, melyik? Hú, szerintem viszonylag későn, tehát majd az induláshoz képest viszonylag későn, szerintem 2008 elején, azt hiszem akkor.
Az tényleg nagyon későn volt.
Igen, de viszont azt mondja, addigra már a második évad is lement magyarul, vagy akkor ment a vége felé, vagy már ment, az biztos, hogy ment, talán le is ment már addigra. De nem, mert szerintem nem ment még végig, mert tudom, hogy közben is jöttek még része, mert elég hamar végeztem az elsővel, meg aztán igazából a másodikkal is. És akkor tudom, egy ideig vártam a részeket magyarul, mert az első két évadot ezt úgy néztem.
Oké. Okay. Most nem fog belemenni az ilyen Supernatural-es történelmembe, mert ugye nálam köszönhet, hogy ez az alfa meg azon megvan, tehát innen kezdődött minden. Tulajdonképpen már egy olyan narancsvidéket követően. Én ezt a sorozatot még annak idején egyébként a smallville.hu fedeztem fel, és ott ajánlgatták, mert kb. Májustól fogva, hogy hú, Jensennek ez benne volt a Smallville-ben, Tök király, most lesz egy saját sorozata, meg ott lesz az a csávó a Gilmore Girls-ből, úgyhogy ez egy marha jó páros, ütős páros, ezt nézni kell. Hát a fene se gondolta volna egyébként, hogy ez a sorozat a 11. évadára fog készülni, és úgyhogy az mindig az utolsó évad lesz.
Igen.
Hihetetlen történet. Főleg, hogyha visszagondolok azokra az időkre, amikor még a második, még talán még a harmadik évad környéken. Tehát az első évad környéken ott nagyon-nagyon rezgett a léc. Már csak azért is, mert ugye akkor szűnt meg a WB, és lett helyett a CW. Ami egy óriási kérdője volt, hogy vajon a Supernatural viszik-e magukkal tovább. Viszont mivel a Smallville ment, és kellett nekik egy másik pasi sorozat, ezért nyilván párba állították, és onnantól kezdve tulajdonképpen nem nagyon volt miért aggódni. És a CW pedig valahogyért a Dan Pitcher idejében egy nagyon-nagyon alulkezelt sorozat volt. Igazából mind a mai napig egyébként szerintem alulkezelt sorozat. És ehhez képest csoda, hogy már a 11. évadára készül. Én egyébként még annó szerintem másnap reggel láttam a pilotot, és azóta is szerintem a Narancsvidék pilotja az egyetlen, amit többször láttam, mint az oda átét. és mind a mai napig egyébként Mocskosul imádom, mert szerintem brutálisan erős bevezető epizód volt, brutálisan jól megalapozta az egész sorozatnak a hangulatát és az egészet, és onnantól kezdve pedig én menthetetlen voltam, és igazából szerintem most már az idő végzetéig, vagy legalábbis amíg Jeremy Carver ül a sorozat érén, addig egészen biztosan így leszek. Te már mindig 8. évadban jársz, mi?
Igen.
Nagyszerű. Ne felejtsd el, hogy szeptemberre 7-én indul a 11. évad, addig azt szeretném, hogy felhoznád magad, mert a profis lányokon kívül is van élet.
Jó, majd igyekszem felfedezni.
Hát légy szíves, mert egyébként tényleg egy zseniális sorozatról van szó, és főleg onnantól kezdve, hogy hú, mikor is volt ez? Azt hiszem a 8. évadban vett át Carver talán. Onnantól kezdve pedig a sorozat az brutálisan jó, és igazából tényleg lehetetlen abba hagyni nézni. Na mindegy, oké, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy mindenki velünk volt, ez volt a 4. évadunk finálja. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy legközelebb szeptember 20-án vasárnap este találkozunk, méghozzá egy vadonatúj évadnyitóval, ami egyébként brutális lesz. Nem menjétek sehova, jövünk vissza vasárnap este. Sziasztok!